Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője. Üdvözlünk még egyszer, most már ugye sötétedés utáni esti pillanatokban, és ott azt ígértem a kedves hallgatóknak, hogy Elsapka intézménnyel folytatjuk a beszélgetésünket. Előbb-utóbb ugye ezt ki kell vezetni a rendszerből, hát 2022-ben még élvezhetjük, de hát 23-tól valószínűleg újra gondolják a döntéshozók ezt a szisztémát, hogy látott, egyébként meddig lehet ezt bent tartani, meg hát milyen hatásokat gyakorol majd a gazdaság egészére nézve, ha megszűnik ez.
Itt három Elsapkáról beszélünk alapvetően, amiből kettő érint árakat. A kettő az az élelmiszer, 6-7 alapvető élelmiszer, illetve a benzin vagy üzemanyag Elsapkája, ami ugye már azért jelentősen szűkült ahhoz képest, amikor bevezették. Hát ugye ez gazdaságilag mennyire fenntartható, az olajártól függ. És az olajárnál ugye nem is a Brenttől, ami látványosan előttünk van, hanem az Uralitól, ami kevésbé látványosan jelenik meg. Tehát ez mondja meg, hogy mennyire fenntartható. Meg, hogy ugye a keresletet ki tudja elégíteni a kínálat. Ugye a kínálatnál nem az volt szerintem az elsődleges probléma, hogy most mennyi a magyar ár, hanem az, hogy a régióban leálltak a finomító kapacitások több helyen. Ugye ez egy dolog, hogy Százhalombattán volt karbantartás, de a sveháti finomító sem működött, az egyik cseh finomítóban is történt valamilyen incidens. Tehát itt inkább ez volt számottevő, meglátjuk, hogy ez meddig lesz meghosszabbítva.
És egyébként az a jó, hogy megúsztuk üzemanyag hiány nélkül, összességében nem?
Hát igen, azért nem biztos.
Egy-két hely jó.
Nem biztos, volt, hogy mindenki az első helyen tudott tankolni, de nem omlott össze. Ugye voltak vicces korlátozások, mint hogy nem lehet egy nap a MOL kutaknál 50 liternél többet tankolni. Ugye nem tudom, hogy ki az, aki MOL kutnál szeretne egyszerre többet tankolni, vagy egy nap többet tankolni. Egyébként tehát nagyon sok benzin fogy, nagyon sok üzemanyag fogy, tehát azért lehet, hogy még mindig jönnek külföldről. Na de itt ugye arról van szó, hogy azért sok kút csak ilyennel foglalkozik, vagy ebből származik jelentős bevétele, tehát itt ez ebből a szempontból okozhat problémát, bár azért nem látjuk, hogy az üzemanyag ellátás megszűnt volna, vagy hogy az összes kiskút bezárt volna, mint ahogy ezt korábban emlegették. Ugye a másik az a 6-7 alapvető élelmiszer. A 6-7 alapvető élelmiszert általában olyan boltban veszük, ami sok minden mással is kereskedik. Ez azt jelenti, hogy itt ezeket az ár nem emeléseket szét tudták porlasztani a többi termék között, tehát itt ez kevésbé. Hát és persze el lehet mondani, hogy hány milliárd veszteséget okozott, én ezt értem, de azért összességében a kiskereskedelmet nem félteném. És nyilván, hogyha ez itt kivezetésre kerül, akkor ez itt jelentős áremelkedést fog hozni, de hát persze látjuk, hogy most ezekből a termékekből viszont a kiskereskedelmi láncok nem szívesen árulnak, nem is nagyon tartanak sok esetben, tehát UHT-tejet azt nagyjából lehetetlen venni, a kristálycukorból meg hát ne vegyünk többet 1-2 kilogramnál, ami mondjuk egy befőzési szezonban azért viccesen hangzik.
Kívánsz még hozzátenni az Elsapkás intézményhez valamit, mert hát ugye Európának más pontjain is próbálkoznak ezzel.
Igen, de nem ezt akartam.
Tehát most már nem hungarikum.
Hanem a kamatstoppot, ami ugye azt szolgálja, hogy az MNB emelte a kamatokat, és hogy akinek változó kamatozású hitele van, annál ez ne jelentse akkora problémát.
Összhitel hát, vonatkozásában mit jelent ez, hogyha az egész pénzügyi kölcsönök volumenét nézzük? Hát köztudomás, hogy az elmúlt években fölvett hitelek túlnyomó része már fix kamatozású, de a rendszeren belül még mekkora kitettséget élveznek ezek hát, a piaci kamatozások hitelek?
Pontos számot most nem fogok tudni mondani, de igen, tehát itt azért még nagyon sok régi devizahitel is van, meg hát egy kicsit ez a tücsök és a hangya esete, hogy ugye a jegybank azért ezt forszírozta, hogy tessék fix kamatozású hitelt fölvenni. Ugye nyilván arra senki nem számított, hogy 0% lesz életünk végéig az alapkamat, de hát arra sem, hogy ilyen ütemben fog nőni, meg hogy így elszállnak az árak, meg hogy ilyen infláció lesz, így gyengül a forint. Tehát itt azért a rendszer egy kicsit jutalmazza azt, aki felelőtlenebb volt, de persze nyilván a másik oldalról megérthető, hogy ha nincs ez a kamat stop, akkor nagyon sok hitel bedől.
Hát előbb-utóbb ugye a rendszernek e tekintetben is már, mint a kamat stopnak utána vége lesz, és akkor derül ki majd az igazság. Azért ez okozhat kamat sokkot is sokak számára, hiszen nem mindegy, hogy egy 50 000-es törlesztő részlet, ezek után 95 vagy 100 000 forint lesz, nem?
Így van, tehát hogy erre mondom azt, hogy érthető az, hogy nem akarják bedönteni a hiteleket, még hogyha ugye közgazdaságilag racionális lenne ennek a kamatstopnak a megszüntetése, hiszen itt most azért a bankok állják a költségeket. Persze ugye a másik oldalról meg ugye a bankok a betéti kamatokat nem emelik olyan ütemben, mint a hitelkamatokat, vagy semennyire sem emelik, amire elmondják azt védekezésre, hogy hát bocsánat, hát nekem jól áll a betét hitel arányom, igazából nincs szükségem több betétre, miért adjak rá kamatot?
Ez a logika mentén egyébként egy átlagos halandónak mit jósolsz, mivel fektesse a pénzét?
Ez olyan jó kérdés, és túl sokszor meg szoktam kapni. Ha tudnám, abba fektetném.
Hát, nem mondom meg helyetted, de...
Pedig szívesen visszakérdeznék. Igen, hát ugye szóba kerültek ezek az euróban alap denominált eszközök, állampapírok, bármik. Ugye itt kérdés, hogy mikor veszi az ember, mert azért 430-as árfolyamnál, hát nem tudom, de lehet ez még rosszabb is. Nyilván az befektetési eszközöknél azért lakásföld az mindig szóba jön, de hát itt se tudjuk, hogy akkor az árak fölmennek, lemennek, mennyire omlik össze az egész piac, tehát ez is nehéz. Ugye az állampapír nem feltétlenül rossz, de hát ugye itt is azért ilyen infláció mellett lehetnek hátrányai, tehát így...
Hát az újrend, nagyon nagy a kereslet.
Hát valahova tenni kell a pénzt, tehát most még mindig jobb, mint a 0%-os bankbetét, csak hát nem érzem azt, hogy tudnám a tutit, tudnám azt, hogy mi a legjobb, mi az, amivel sokat lehet keresni gyorsan.
Hát önmagában, ha már az értékét őrizzük, mostanság az is egy tudás feltételez.
Igen, van, hát ugye végül is a prémium állampapírok ezt a célt szolgálják, csak ugye az idei kamatfizetés az a tavalyi infláció alapján történik. Amivel ugye eddig nem is volt nagy probléma, mert olyan nagy változatosság nem volt az inflációban, csak most ugye 20% fölött jár az infláció, és hát a kamat, meg ugye kivéve az új kibocsátásoknál az ilyen 6% fölötti.
Hát mi magyarok köztudomásúan konzervatív befektetők vagyunk, lásd ingatlanok. Ingatlanpiac jövőjét tekintve mi az, ami szerinted úgy nagyjából borítékolható?
Nagyon nehéz megmondani, mert ugye az ingatlanpiacnak már egy párszor össze kellett volna omlani az elmúlt években.
De... És ehhez képest egyébként nem is nagyon láttunk lefelé történő mozgást, vagy minimalistát, nem?
Hát vagy még az se. Tehát ami jó áron van, vállalható minőségű, az gyakorlatilag azonnal elkapkodják, vállalható környéken van. Tehát a kereslet nagyon nagy, nyilván pont az előző pont miatt, hogy azért mindenki keresi a befektetést. Ugye az a kérdés, hogy akkor azzal utána mit csinál az ember, tehát hogy ki tudja adni olyan áron még, hogy megérje. Persze legalább az a földben van, és ugye valamilyen értéket mindig fog képviselni. Ez is egy lehetőség, tehát nem beszélek se rá, se le senkit.
Na most egy nagyívű téma jön, mármint a mindennapoktól picit elrogaszkodunk. Hogy látod a friss makrogazdasági számok, fejlemények, Brüsszel kontra Budapest vita, mennyire írják át a következő hónapok gazdaságpolitikáját? Mire számítasz akkor, amikor a 2023-as büdzsét módosítani kell, hiszen már ezt a miniszterelnök is jelezte a parlamentben?
Így van, hát ugye korai volt az elfogadás a nyáron.
Ugye, hat éves hagyomány, ezzel hát évvel a kormány.
Nagyon vigasztal minket, hogy hat éves hagyomány. Ugye ebből a hat évből most már a harmadik olyan van, amikor azért jelentősen módosul a büdzsé. Ugye az más kérdés, hogy 2020 február-márciusában jött be egy Covid, tehát 2019-ben nyilván nem segített volna se, a decemberben fogadják el, tehát akkor se számolnak a Covid-dal ilyen mértékben. Ugye most is egy február-márciusi háborúról beszélünk az idei év vonatkozásában, az más kérdés, hogy a költségvetés az nem biztos, hogy át lett volt írva úgy, ahogy kellett volna, tehát csak ilyen-olyan törvények össze-vissza jönnek, mennek. Hát ez még a jobbik eset, ha átírják a költségvetést. Nehéz makropályát tervezni, én azt látom problémának. Tehát nehéz megtervezni az alapokat, hogy mennyi lesz a bevétel, és akkor ugye, ha tudjuk, hogy mennyi a bevétel, azt lehet elosztani végül is.
Hát ugye látható, lefelé megyünk már, mint ami a növekedési előrejelzéseket illeti. Arra azért nagyjából mérget vehetünk.
Hát igen. Tehát nem javulnak az előrejelzések. Ugye most az a kérdés, hogy lesz-e recesszió, nem lesz jövőre. Pozitívban lesz a növekedés az év egészét tekintve, nem nagyon pozitívban, kicsit pozitívban lesz-e, vagy negatívban.
Van itt egy fontos szegmens, ami hasonló az ingatlan piac alakulásához, teljesen más komponens, ez a munkaerőpiac. Itt még nem nagyon érhető tetten egyébként a zsugorodás.
Így van, egyelőre itt is kedvezőek az adatok szerencsére. Ugye megint csak az a szerencsés helyzet van, ami a COVID során, hogy azért elég jelentős munkaerőhiány van. Tehát, hogyha meg is szűnik egy állás, akkor hát nem mondom, hogy biztos olyan jó állásba, de valahol el tud helyezkedni előbb-utóbb az illető. Most még itt tartunk, hogy egy év múlva hol fogunk tartani, azt nem tudom. Igen, tehát most még jó helyzet, reméljük, hogy az is marad, de azért érezni fogja ezt a munkaerőpiac is.
Javaslom, hogy vesztegessünk néhány szót, egy nagyon fontos projekt, ugyancsak ez pedig az uniós hitelek kontra IMF. Pontosabban uniós források kontra IMF hitel, ugye vannak olyan szakértők, akik szerint a Magyarország nem bírja ki IMF hitel nélkül, vagy külső pénzügyi segítség nélkül, amennyiben az uniós források nem érkeznek, illetve több ezer milliárd forintról beszélünk. Helyreállítási alap, valamint a 7 éves költségvetés vonatkozásában a kormány részéről nyilatkozó Varga Mihály és a területért felelős illetékes tárca nélküli miniszter Navracsics Tibor is optimista.
Hát ugye ez a dolguk. Nyilván ez a most és azon, hogy IMF kell, ez egy kicsit, hát mondjam azt, hogy vágyvezérelt gondolkodás. Nyilván a politikai dolgokat ezt mindenki beazonosítja, ahhoz én nem kellek. Viszont a másik oldalról tény az is, hogy azért hosszabb távon ez a 8-10%-os GDP arányos folyófizetési mérlekhiány, ez nem lesz fenntartható. Tehát, hogyha ilyen gázárak vannak, akkor leszünk szívesek leszokni a gázról. Mondom ezt úgy, hogy otthon gázfűtés van.
Hát, mint a többségnél,
mint a
többségnél általában.
Így van, tehát... Igen,
és hát a többségnél ugye a háztartások esetében nem is nagyon lehet kiváltani ezt.
Így van, és ez a probléma, de máshol se, tehát ugye energiatermelésben sem. Tehát nem nagyon látszik erre a gyógyszer. Hát ugye most, hogy IMF vagy nem IMF, nyilván, hogyha végső szükség, akkor lehet IMF-hez fordulni, csak ugye nem biztos, hogy a brüsszeli ára források alternatívája, hanem inkább ugye ez az energiaár. Nyilván a brüsszeli források azok Magyarországnak járnak, tehát erről nem nagyon lehet vitát nyitni. Nyilván értjük, hogy ezt nem biztos, hogy Brüsszel ki szeretné fizetni, vagy bizonyos feltételek árán szeretné kifizetni. Ezzel sok minden.
És hát mondjuk az is érdekes szituáció, hogy európai uniós tagállam esetében az, tehát nem, hogy van Budapest kéri az IMF hitelnek a folyósítását, hiszen brüsszeli jóváhagyás is kell rá elméletileg.
Hát szerintem, mivel ugye az azt jelenteni, hogy akkor ismét az IMF és Brüsszel megmondanák, hogy mit szeretnénk csinálni, ebbe Brüsszel nagyon szívesen beszállna. Tehát ugye már gondolkoztam, hogy mik lehetnek a feltételek. Hát ugye, ha valaki olvasgat, mondjuk nem feltételezem a hallgatókról, hogy ennyire mazoisták ilyen országjelentéseket, akkor azért látja, hogy különadók kivezetése, hatósági energiaárak megszüntetése, tehát akkor azért ilyenek elképzelhetetlenek, de persze ne fessük a falra az ördögöt.
Hát láttunk már ilyet 2008-ban, 2009-ben. Ugye.
Most éppen divatossá válnak az Európai Unióban.
No, hát ezt a témát akkor lezárjuk, és reméljük, hogy jönnek az Európai Uniós források. Volt itt egy érdekes megjegyzés a Varga Mihálynak, újságíró kérdésre mondta, hogy elméletileg Magyarország tudna csatlakozni az ERM2 rendszerhez. Ugye ez az árfolyam rendszer, ami feltételezi, hogy a euróra kandidáló ország bevezeti a közös uniós pénzt, és 2 évig fix áron kvázi rögzíti a kurzusát az euróval szemben.
Még nem annyira fix áron, de egy bizonyos sávon beültetve talán 15%. Hát ezt most nem ugranánk meg ezt a 15%-ot, és nem biztos, hogy 430-nál érdemes bevezetni az eurót.
Hát egy évvel a 15%-os volt, ugye az eltérés mindig a negatív tartományban sajnos.
Sőt, volt az már 18, és most az elmúlt napokat, ha nézzük. Ugye sokszor megkérdezték már tőlem ezt az euróba vezetés kérdését, és én mindig azt mondtam már az elmúlt időszakban, hogy ugye akkor lehet ezt az euróba vezetést húzni, halasztani, hogyha egyrészt a régióban a többi ország is húzza, halasztja, másrészt pedig, hogyha a Nemzeti Bank tudja garantálni a forint stabilitását. Tehát, hogyha a forint zuhanó repülésben van, akkor ezért nehéz a forint mellett érvelni. Az más kérdés persze, hogy most ez az egész euróbevezetés teljesen hipotetikus, mert semmilyen feltételt, vagy szinte semmilyen feltételt nem teljesítünk, tehát...
Hát pár év alatt azért lehet teljesíteni, a Magyarország azért egyszer-kétszer volt már a tűz közelében, úgymond, amikor pippakra behütte volna
nem
vezetni.
Vezettük be, ugye a 2015-i kormányoknál mindig az volt, hogy soha nem teljesítettünk semmit, vagy nagyjából semmit, de mindig volt egy céldátumunk. Utána volt, hogy teljesítettük, de nem akarta a döntéshozói réteg bevezetni. Hát most megint inkább nem teljesítünk semmit.
Mennyivel volna másabb a helyzet magyar euró mellett?
Nyilván a forint árfolyam hatása nem lenne. Azért másik részről csodát sem kell várni az eurótól, tehát minden problémánkat nem oldja meg, de nyilván az infláció kisebb lenne, bár ugye három ország van előttünk inflációban, a három balti ország, ahol egyébként euró van, tehát azért a csodát ne várjuk az eurótól, a folyófizetés emélek egyelege sem fog helyreállni, de ezt az zuhanó repülést, ezt ki lehetett volna küszöbölni vele.
Na hát, hogyha már említetted a balti országokat, akkor javaslom, picikét tekintsünk távolabb, lajtántúra, hogy látod az Európai Unió gazdaságának, azon belül is az eurózónának a közeli jövőjét? Mi az, ami nagyjából most már kilogikázható, tekintettel arra, hogy több előrejelzés szerint vannak olyan országok, amelyek nagy gazdaságokról van, szóval amelyek recesszióba esnek?
Így van, hát azért nem mondanám, hogy a helyzet ott is vidám, tehát ott is vannak nehézségek, nyilván energiás sok szempontból ott is megjelenik, persze az eltérő lehet, hogy ki mennyit importál, ugye nálunk az a baj, hogy az áramból is nagyon sok az import, tehát 30-40% ez azért sok, tehát ez vállalhatatlan. Ugye erre mondta azt talán Lázár miniszter úr, hogy Paks 2-nek réges-rég el kellett volna készülni, és most sokkal kisebb lenne a baj. És ott ugye azért van egy olyan kérdés is, hogy akkor lesz elég gáz a német ipar működéséhez, ami persze rölkedünk rajta, csak hát azért, ha a német ipar nem megy, akkor az a magyar iparra is
erőteljes hatás gyakorol.
Igen. Kell jár, igen, tehát azért nem drukkolunk annak, hogy Nyugat-Európának ne menjen, meglátjuk.
Hát a nagygazdaságok tekintetében, ami fontos, ugye a franciák és az olaszok sem állnak annyira jól.
Hát ugye az olaszok sose álltak, tehát
abban nincs újdonság.
Igen, 2008-as válság óta folyamatosan nem állnak jól. Nem tudom, hogy elértékem a válság előtti szintet.
Nem, a kibocsátás szerint nem, sőt, ugye folyamatosan mennek lefelé, de azért hozom ezeket a országokat szóba, mert Magyarország fontos külkereskedelmi partnerei, nem is beszélve arról, hogy közvetlen szomszédunkban, Ausztriában is stagflációt jósol a WIFO, például a Gazdaságkutató Intézet.
Igen, hát most nincs ebben semmi meglepő, tehát mindenhol mennek föl.
Mik a komponensek egyébként, hogy látod a nyugat-európai gazdaságoknak a bezuhanását?
Ugye infláció az mindenhol van, hol kisebb, hol nagyobb, energiárak mindenhol vannak, hol, hát mondom, hogy hol kisebb, hol nagyobb, de hát végül is az ott majdnem, egyszerűen nem igaz, tehát ott attól függ azért, hogy az import mennyire jelentős, mert ugye ahol nincs akkora import, ott adókkal át lehet csoportosítani az egyik szegmensből a másikba. Nyilván ez a háborús helyzet sem segít, tehát azért a szankciók azok álltak mindkét félnek, a külkereskedelmi kapcsolatok, ellátási láncok sem feltétlenül stabilak, tehát azért elég sok tényező van itt. Meg hát ugye nyilván még a Covid utóhatás is abból a szempontból, hogy akkor sok pénzt belenyomtak a gazdaságba, aminek azért itt van az eredmény az inflációban.
Na és végezőt, hogy elmúlt orsosabban van még hát a pár percünk, sokan szokták mondani, közben az Egyesült Államok lesz a nevető harmadik már, mint ami az orosz-ukrán háború, valamint az Európai Unió vergődését illeti. Te is így látod ezt?
Hát van rá esély, ugye azért az Egyesült Államok gazdasága sem teljesített annyira hüde jól az elmúlt negyed években, és akkor finoman fogalmaztam, de nyilván azért ők a szankciókat például úgy alkalmazzák, hogy rájuk ne nagyon vonatkozzon, tehát ugye kivetnek szankciót olyat, amit egyébként annyira nem importálnak, amit meg importálnak, azt meg kivételként föltüntetik, tehát azért az látszik, hogy ügyesen politizálnak, ügyesen keverik a kártyákat.
Köszönöm szépen a beszélgetést, erre volt időnk. A napvendége tehát Regős Gábor, a Makronom Intézet szakmai igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.